már ismerem
őt. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a barátság kőolajvezetéket, mondta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ha nincs olaj, nincs pénz, szögezte le Orbán Viktor, miután egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével, és Robert Fico szlovák kormányfővel. Emlékeztetett, az ukránok a múlt héten nem fogadták a magyar szakértőket, és szerinte csak bele akarnak szólni a magyar választásba. A külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy fejezzék be a színházat és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az EBI elnök az ex-közösségi portálon eredményként jelentette be, hogy megoldást keresnek a helyzetre, mindezt 50 nappal azután, hogy a probléma előállt. Előzőleg közös nyilatkozatot adtak ki a barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, Antonio Costa és Ursula von der Leyen. Eszerint az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a barátság kőolajvezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának. Az ukrán delegáció Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól a csatlakozás feltételeit a 3 utolsó tárgyalási klaszterre vonatkozóan, jelentette be az ukrán miniszterelnök a Telegramon. Ezt követi a tárgyalások sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, tette hozzá Julia Szviridenko. Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kell zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút. Erről beszélt a honvédelmi miniszter, miután cseh kollégájával tárgyalt. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte a két ország közötti védelemipari együttműködés fontosságát. Számos ország úton van, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a hormuzi szoros biztosításában az iráni támadásokkal szemben, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A konkrét résztvevőket nem említette, ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba. A MOL megbízásából a Balaton térségében Buzsák szénhidrogén kutatási koncesszió területén végez repülőgépes geofizikai méréseket az amerikai Bell Geospace. A fedélzeti műszerek nem bocsátanak ki jeleket, kizárólag a gravitációs térváltozásait mérik, a szakemberek 3-dimenziós képet alkotnak a felszín alatti szerkezetekről. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra regisztrált levélben szavazók számára a csomagok postázását, ők mintegy 489 ezeren vannak. Délután óta újra üzemel az Záhonyi közúti határátkelő hely, előzőleg áramszünet miatt szünetelt a forgalom. A kormány 5 milliárd 900 millió forintból újítja meg a Váci szakképzési centrumot. Megtartották az építkezés bokréta ünnepségét, miután elkészült az épület legmagasabb pontja. A programon részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. 3 milliárd 800 millió forintból épül gépészeti szakképzési ágazati tudásközpont Dunaújvárosban. Az időkapszula elhelyezésekor Varga Bolyusz Veronika szakállamtitkár arról beszélt, az ágazati tudásközpontokban egyszerre lesz jelen a szakmai gyakorlati tudás, a magas szintű elméleti tudás és a piac gyakorlata. Több mint 1 milliárd forint értékben 2 nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plus keretében. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra, tudatta az Agrárminisztérium. Újra meghirdette a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre már lehet jelentkezni, mondta el Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán. A miniszterhelyettes kifejtette, idén is évi egyszeri bruttó 100 ezer forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. November 30-áig le kell cserélniük zöld rendszámukat azoknak a plug-in hibrid autóknak, amelyek akkumulátorról legalább 25 vagy 50 kilométert tudnak megtenni, írta meg a villanyautósok.hu szakportál. Ez az 5P és 5N környezetvédelmi kategória, körülbelül 40 ezer jármű érintett. Mintegy 15 ezer ember nem használt biztonsági övet a múlt héten zajlott országos közúti ellenőrzés eredményei szerint, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A gyermekbiztonsági rendszer 293 esetben mellőzték, még 69 motorkerékpáros bukós isak nélkül közlekedett. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, aztán újra sok napsütés várható, csapadék napközben már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, délután 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatók! Nem így képzeltük, de az élet az mindent megváltoztat. Úgyhogy továbbra is köszönhetem itt a körünkben dr. Takács Johannát, tudományos főmunkatársat, és Seregi Beáta tanársegédet, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karáról. Mindketten folytatjuk azt a beszélgetést, amit az előző műsorban elkezdtünk, aminek fő témája a mobil, meg az egészség, a mozgás, meg a mobilozás különböző hatásai. De a mozgásra azt szokták mondani kicsi gyerekeknél, hogy sokat mozogjanak, mert azt az agyi funkciókat rettentően befolyásolja. És én azon tűnődtem, hogy a felnőttek gyakorlatilag nagyon sokan közülük egyáltalán nem mozognak. Mennyire befolyásolja a mozgás az agyi funkciók kialakulását, meg egyáltalán a működését? Nem tudom melyikük, a Seregébe állt.
Talán én kezdem, és akkor rácsatlakozik. Tehát, hogy ez a valóság, ez az igazság, tehát valóban a kicsi gyerekeknél, már csecsemőkorban is a megismerés, az összes kognitív funkciónak az alapja, az a mozgás. Tehát ahogy egyre tágul a világunk, egyre több mindent érünk el, először ugye szemmel, aztán kézzel, aztán már utána is szaladunk, és így tágul a megismerés, így tágul a kogníciója az embernek, tehát ez nagyon-nagyon fontos, és valóban így redukálódik is, ahogy egyre-egyre kevesebbet mozgunk, az biztos, hogy vissza fog hatni valamilyen formában a kognitív funkcióinkra.
A finom motoros mozgás az mit jelent? Mert azt szokták kiemelni, hogy a finom motoros mozgás, amikor így csinálok a kezemmel, a nézők a YouTube-on, vagy éppenséggel a Facebookon lehet, hogy látják, amikor így csinálok a kezemmel, akkor az finom motoros mozgás, vagy egész más?
Hát az ugye a határán van, pont amit csinált, ugye a finom motoros mozgások, azok célzott tevékenységek, mondjuk, tehát ha én fölveszek egy, igen, ha a potméter tekergeti, az már finom motoros mozgás, nem töröm össze, akkor az finom motoros.
Ez az, amit a robotok nem tudnak talán.
Ha a potmétert ugye pontosan állítom be, és tökéletesen, az finom motoros mozgás, hogyha ugye nagyot mozdítok rajta, az egy nem koordinált finom motoros mozgás, tehát hogy ezek mind számításba jönnek, és a telefonnal is ez a probléma, hogy amikor én ilyen lelkesen görgetek, vagy így görgetek, az ugyanaz ujjammal végzem ezt a tevékenységet, tehát nevezhetnénk kézmozgásnak és finom motorikának, de nem az, mert az lenne, hogyha én lerajzolnék valamit szépen, vagy írnék kaligráfiás betűkkel egy gyönyörű szöveget, az finom motorika, vagy ha megtanulok horgolni, vagy csipkét verni, vagy bármilyen
például
apró mozgás.
Ha én nem tudok rajzolni, akkor az az azt jelenti, hogy a finom motoros mozgásom nem elég tökéletes, vagy nem megfelelő,
nem,
vagy
nem,
hasonló?
Semmiképpen sem ahhoz, hogy az ember rajzolni jól
az, az
tudjon.
Az nem ide tartozik?
Ahhoz kell a finom motorika, de kell egyfajta térlátás, kell egy hihetetlenül jó fantázia, jó színlátás, tehát ahhoz nagyon sok minden kell. Egy nagyon-nagyon jó finom motorika is kell hozzá, de annál sokkal összetettebb.
Azon tűnődöm, hogy nálam mi hiányzik.
De egy másik példát. Igen, egy másik példát hoznék ehhez kapcsolódóan, amit nem csak a gyerekek, hanem a mi korosztályunk, idősebb korosztály is tapasztalhat. Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mikor írt utoljára kézzel. Tollal vagy ceruzával, ugye ez egy finom
az
motorika.
Finom motorika, így van.
És nem csak a telefon, ugye maga az internet, a számítógép használat, aztán a laptop, aztán a tablet és az okos telefon, ez csökkentette.
Na de sok országban már nem tanítják a kézírást. Tehát vannak olyan országok, ahol nincs kézírás. Tehát mit jelent az, ha nem tanítják a kézírást?
Ez egy nagyon-nagyon nagy hátrány. Ugye még talán gyerekként mi emlékszünk arra, amikor megpróbálunk egy ceruzával, vagy egy tollal bármit csinálni, sőt, igen, emlékszünk arra is, hogy milyen sokáig nem lehetett golyós tollat használni
az iskolában. Ennek... csak a töltő tollat?
Töltőtollat sem, ceruzát.
Ceruzával kezdődik.
Ennek oka van, mert egy tollal való írásnál nem érzékeljük azt, hogy mennyire kell rányomni a papírra, hogy nyomot hagyjon, de ne lukassza át, hogy látszódjon, világosabb legyen, sötétebb legyen, hogy lehet vele kiemelni. Ugye egy golyós tollal az ember úgy folyamatosan ír. Tehát ez fontos a gyerekeknek, és ez nem csak a finom motorikába, egyébként az agyi fejlődéshez is hozzájárul, hogy ő tapintja azt a papírt véletlenül, átszakítja azt a papírt, különböző módon tolja rá, satírozza, világosabb, sötétebb, tehát nem gondolnánk, hogy ez mennyit számít az agyunknak, és a mikorosztályunknak is, tehát nem csak a gyerekeknél, fiatal felnőtteknél is, az, hogy viszonylag keveset írunk kézzel, azért ez befolyásolja a kognitív funkciónkat.
Mondta, hogy emlékszünk rá gyerekkorunkból, én próbáltam visszaemlékezni 4 évesen magamra, nem biztos, hogy nagyon sikerült. Na de, hogyha mondjuk hiányzik a kézírás, mert ez az agyi funkciókat jelentősen befolyásolja, fejleszti. Mondjuk akkor a kínai gyerekek akkor előnyben vannak? Vagy a dél-koreaiak, vagy a japánok? Ahol nem 30, nem tudom hány betűből áll az ABC, hanem x-ezerből?
Azért ez egy bonyolultabb kérdés. Ennek nem vagyunk a szakértői, de az biztos, hogy azok a nyelvek, amik ugye nem a mi megszokott ABC-nket használják, hanem ezeket a különböző ilyen képírásos jeleket. Azt tudjuk, hogy maga a nyelv és ez a fajta jelrendszer másféle módon hat az agyra. Például ugye szokták emlegetni nagyon sokat, hogy a keletiek, ugye a kínaiak, japánok például sokkal jobbak matematikában.
Igen.
Ez pszichológiailag, ez egy nagyon érdekes dolog, ez pusztán a nyelvnek köszönhető, és annak, ahogy ők leírják a számjegyeket. Ugyanis amikor ők kimondják például egy két számjegy összeadását, ami nehézséget okoz azért, mondjuk 57 meg 28, a mi nyelvünkben ez viszonylag
85.
hosszú. Igen. Nekik
85,
viszont
85, jó.
Sokkal rövidebb ideig tart, míg kimondják. És pusztán amiatt, hogy rövidebb ideig tart, míg kimondja ezt az összeadást, egyébként emiatt gyorsabban is számolnak fejben. Ugye nyelvek között van ilyen különbség, tehát biztos, most így a nyelveket félretéve, az, hogy például keveset írunk kézzel, ez befolyásolja, hogy bizonyos képességeink csökkennek, vagy bizonyos képességeink eltűnnek. Azért érdemes azon elgondolkodni, mi az, amikor leírunk valamit. Mert azért mind a mai napig az emberek többsége, ha valami nagyon fontos, akkor azt leírja kézzel.
De azt szokták mondani az iskolában, hogy mondjuk írjunk vázlatot.
Igen.
És a vázlatírásnál nekem mindig olyanokat mondott a nem tudom melyik tanárom, hogy akkor miközben azon gondolkozom, hogy mit írok, hogy milyen vázlatot írjak, aközben meg is tanulom gyakorlatilag. Tehát az egy olyan összetett folyamat, ez így van? Ez körülbelül is stimmel?
Hát ez olyan, mint amikor azt szoktam mondani, hogy aki jó puskát tud írni,
az már meg is tanulta.
Jó puskát, jó vázlatot írni nehéz, tehát ahhoz tudás kell.
Most már ehhez is az okostelefonjukat használják a hallgatók. Én tudom, hogy a telefonjukat használják a válaszadásra.
De ha vázlatot ír a telefonján, az már...
arra sajnos nem használják, hanem az AI és az okostelefon kombinációját.
A mesterséges intelligencia. Csak ez előles megjegyzés, ugye valaki a golyóstorról meg a töltőtorról jutott eszembe, hogy valaki mondta, hogy a NASA elég sok pénzt fektetett abba, hogy olyan tollat fejleszen ki, ami a világűrben is működik, ahol nincs, a súlytalanság van. Az oroszok meg fölvittek egy ceruzát. De ez csak a poén kedvéért. Ha befolyásolja a mozgás az agyi tevékenységet, mondjuk a gyerekkornál a fejlődés szempontjából nagyon fontos, akkor a felnőtteknél, ha én elkezdek intenzíven sportolni, mozogni, stb., az jótékonyan hat az én agyi funkcióimra? És akkor most
biztos.
Buta megfogalma, okosabb leszek?
Ezt nem mondanám, hogy
azt
okosabb,
nem, azt nem mondjuk,
de mondjuk
hogy
például
okosabb
az embernek
lesz,
az önkontrollja például biztos, hogy sokkal, hát sokkal erősebb lesz.
Egész keringési rendszere javul. Ugye nem csak gyerekeknél, azért időskorban is kellene hangsúlyozni azt, és hangsúlyozzuk is, hogy mennyire fontos, hogy az idősek ne váljanak inaktívá, hanem ugye végezzenek, akár csak sétáljanak. Ugye nagyon sokszor olvashatjuk, meg halljuk azt, hogy akár csak az a napi 30 perces séta, kissé erőltetett séta, valóban csodákra képes.
De a séta az semmi, hát a futás az az igazi, meg a nem, tehát a séta az egy olyan passzív dolog, hogy persze sétálunk, hát az...
Nem, ha valaki, hogy
igen, ha valaki jól sétál, az megerőltető.
Mert hogyha egy bizonyos, tehát hogyha van egy állandó tempó, és abból az állandó tempóval tempósan sétálunk, az a nagyon jó, és ezt idősek is bármilyen korosztályban tudják végezni, és egyébként ezt vizsgálták is, hogy olyan területeken, ahol mondjuk nagyobb magasság vagy szintkülönbségek vannak, és azon a területen, például Svájc az egy nagyon jó példa erre, ahol ugye hegyvölgyön keresztül sétálnak, ugye akár az idősebbek is, ők sokkal fittebbek maradnak, és sokkal hosszabb az ő egészségben eltöltött életéveiknek a száma, mint annak, aki passzívan tölti az idejét. Lehet, hogy elél hosszú ideig, csak nem biztos, hogy egészségben és jó minőségben fogja élni azt az időt.
Én azt látom, most a sétánál leragadtam egy picit, én azt látom, hogy idős emberek mennek, sétálnak, két botot tartanak a kezükben, és nagyon...
Tökéletes választás.
Én meg azt mondom, hogy micsoda marhaság, minek ez az egész botozás?
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez egy nagyon jó, ez ugye Nordic Walkingnak hívják, ezt az északi...
És magas, tehát
északi országokban találták ki, és több nagyon jó funkciója is van. Egyrészt időskorban az egyensúlyozó képesség az egy kicsit azért hanyatlik, tehát romlani kezd. Ez a két bot, ez pont alkalmas arra, hogy az illető biztonságban érezze magát, és ami még szintén nagyon fontos, hogy amikor én csak úgy sétálok, még ha ütemesen is sétálok, rendben van, hogy lengetem a karomat, vagy hogy leng a testem mellett a karom, mégpedig ez egy nagyon fontos dolog, hogy megfelelő formában és ütemben lengjen, ellentétesen a lépő lábbal.
Tehát amikor mondjuk a
jobb lábbal lépek előre, akkor a bal karom lendül előre, és
ha fordítva csinálom, akkor az valami súlyos...
Az egy neurológiai problémára utaló jel már.
Jaj, meg kell figyelnem majd, hogy csinálom. Ne,
ez egy nagyon jó neurológiai teszt egyébként. Igen? Ha a járást figyeljük, és ha valakinek felbomlik ez a úgynevezett szinkinézise, az az ellenkező karláb lendülés, akkor az azt jelenti a számunkra, minden gyógytornász felkapja erre a figyelmét,
a fejét,
pláne, azt meg még inkább.
Ami 4-5 kiló egyébként feltettőleg.
Ami 4-5 kiló, így van, úgyhogy azt jól felkapja, és azon gondolkodik, hogy vajon itt egy neurológiai problémával áll szemben.
Na most, ha már a járásnál vagyunk, a járás az tanult valami, vagy ösztönösen alakul?
Ó, ez egy nagyon érdekes.
Tehát
nagyon
megmondom, mi az én problémám. Hú, nem tudom idézni a verset, de valahogy úgy szól valamelyik Radnóti versben, hogy a könnyű léptű leányok. Valami ilyen összefüggés. És én nézem az embereket az utcán, ahogy uh-huh. járnak. És nem járnak szépen. Miért nem járnak szépen az emberek? Tehát olyan normálisan. Miért? Tehát nem tudom, értik, hogy mire gondolok, hogy dobálják a lábukat, a lábfejük befelé fordul, meg kifelé fordul, meg szóval lehet szabályosan szépen járni, ezt meg lehet tanulni?
Hát egyrészt van a járásnak tanulható verziója is, sőt, tanuljuk is gyerekkorunkban, bizonyos mintázatokat fogunk követni, de természetesen a járásnak van egy vele született ösztönös készsége is, sőt, már születésünk előtt magzati korban is van egy elemi mozgás minta, ez a járásnak a mozgás mintája, több elemi mozgás minta is van, de a járás is, ha például egy újszülött, vagy akár egy koraszülött csecsemőt is, így fölállítunk az asztal fölé, és hozzáérintjük a két lábacskáját az asztal felszínéhez, akkor ő ösztönösen lépő mozdulatokat fog tenni. Aztán ez le fog épülni azzal a folyamattal, ahogy kialakul a tényleges járás. És aztán, amikor kialakult ez a kis hát ilyen kis ügyetlenke járás, hát amivel furcsán, elkezdenek a kicsi gyerekek így ilyen imbolyogva járni, akkor két tényező fogja befolyásolni, az, hogy mi az, amit látnak, és mi az, ami mellett haladnak. És ez egy nagyon érdekes kutatás volt egyébként, vagy több kutatás is volt erre, nem a mi időnkben, amikor már így a munkamegosztás ilyen egyenlővé vált, hanem akkor volt, amikor jellemzően az volt, hogy apa elmegy dolgozni, anya meg otthon marad a gyerekkel. És akkor az lett, hogy az a mintázat, amit a látás után tanultak meg a gyerekek, az az apa mintázata volt, hiszen azt látták, tehát ahhoz hasonlított az ő járás képük, amit így lehetett látni.
Az anya meg ott
de
volt állandóan.
Így van, és a ritmus, és a tempó, és a lépéshoz, az pedig az édesanyának a mintázatából jött, hiszen ő utána szaladt folyamatosan az a kisgyerek. Tehát, hogy ez így tevődik össze, és én tisztán emlékszem rá, én nagyapámmal sétáltam nagyon sokat, aki ilyen hosszú léptű volt, és akkor én is igazodtam, hogy ilyen hosszú léptekkel menjek vele, aztán persze idővel sajnos megváltozott, és a saját lépés hosszom kialakult, de igen.
Amit én mondtam, hogy az emberek nem járnak szépen. Ez egyébként csak egy ilyen szubjektív buta vélemény, vagy osztják amúgy? Nehéz. Jó.
Hát ez már egy ilyen nehéz kérdés, hogy kinek mi a szép.
Viszont
vagy.
Mondott egy dolgot, hogy már a magzati korban kialakulnak bizonyos dolgok, és mondta a járást. Mi még?
Hát ezt nem azt mondanám, hogy kialakul, hanem van ilyen elemi mozgás mintázat készletünk, amiket aztán később használni fogunk felnőtt korunkba, és ezeket az elemi mozgás mintákat ilyen nagyon fokozatosan, ahogy kialakul a tényleges mozgás minta, úgy épül le ez az elemi ösztönös mozgás minta.
Egy záró kérdés. A magyar lakosság ilyen értelemben mennyire egészséges? Tehát, hogy mozgással összefüggésben az agyi funkciók, mennyire lógunk ki a sorból, vagy mennyire vagyunk ugyanolyanok, mint Európában mások? Van egyáltalán ilyen? Most mondhatnak szubjektív véleményt is, mert nem készültek ilyen kutatásból.
Én erre nem készültem, de azért figyeljük és foglalkozunk vele, és sajnos az van, hogy mozgásos szempontból, vagy akár ha dietetikusokkal beszélünk, akkor így életmód szempontjából hát nem vagyunk nagyon ügyesek, és ez azt mutatja például, amit említettem, hogy az egészségben eltöltött életévek száma az nagyban elmarad a valódi életéveknek a számától. Tehát Magyarországon, míg mondjuk az északi népeknél nagyon közel van egymáshoz az egészségben eltöltött életévek száma.
De mondjuk a nagy átlagot közel. Nézzük, igen. Tehát mondjuk belevesszük, hogy a sokat emlegetett északi országokat, vagy akár a déli országokat. Ha a nagy átlagot nézzük, azért annyira mi se lógunk ki. Tehát ez világszinten jellemző tendencia, fizikai aktivitásunk csökkenése, a mentális állapotunknak egy kicsit romlása. Tehát ez egy jellemző tendencia, ami ellen mindenki próbál tenni. Ugye számos irányelvvel, mennyit mozogjunk, mennyi időt töltsünk a képernyő előtt, milyen mentális dolgokra figyeljünk oda.
A WHO-nak ugye van nagyon sok irányelve erre vonatkozóan.
Igen, tehát hogy azért ez sajnos ez egy világtendencia, ami ellen küzdünk, és bízunk benne, hogy azért valahogy sikerül jobbá tenni.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége dr. Takács Johanna, tudományos főmunkatárs és Seregély Beáta tanársegéd volt a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karáról. Köszönöm, hogy itt voltak, számítok önökre máskor is. Technikus kollégáim Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra, viszontlátásra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Néhány perc mit ér, adj erőt még, éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még,
voltam végül az égig él. Nem kell már az örök lét és semmiség. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám. Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad.
Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok. Minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal a kánont fejeztük be a Szent Háromság dicsőítésével, az ő általa, ő vele és ő benne kezdetű imával. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni a kedves testvérek számára, milyen fontos ez az imádság, amikor a pap fölemeli Krisztus testét és vérét az oltárról, és elénekli, vagy elmondja ezt az imát, hiszen Krisztus, az ige valóságosan jelen van a Szentmisén közöttünk. Nincs az a dicsőítés, ami elegendő lehetne a mi tiszteletünk kifejezésére. Tulajdonképpen ezzel az imádsággal kezdődik a lakoma része a Szentmisének, hiszen a Szentmise nem más, mint az, hogy Krisztust magunkhoz vehetjük. Említettük már, ahogyan az Ószövetségben az áldozatot bemutatók lakomán vettek részt, úgy mi is a Szentmise áldozatban lakomán veszünk részt. Krisztust vesszük magunkhoz. Így ír erről röviden Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz színű kis könyvében. A Szentmise második nagy egységén az eukarisztia liturgián belül két részt már áttekintettünk, a felajánlást és a kánont. Megjegyzem, hogy ez a megjegyzés, ez az írás nem más próbál hangsúlyozni, mint a régi Szentmise fölfogását, hogy maga a kánon része, az áldozati rész három részből áll, vagyis a felajánlásról, az átváltoztatásról és az áldozásról. Ma már egy kicsit nagyobb egységben próbálunk tekinteni erre a részre. Attól függetlenül nem fölösleges tudni, hogy mit mond a professzor úr a Szentmise ezen részéről. A következő részben az egyház a mi atyánk imádságát imádkozza. Ezzel kapcsolatban érdemes elgondolkodni azon, amit a tanár úr, Dobszai tanár úr ír a Szentmise magyarázata című könyvében. Így hangzik. Nem tudjuk, hogy ki foglalta írásba a kánont, de az illető kétségkívül az egyház által ihletett szöveget, szent hagyományt közvetített, amelyet azután egyik nemzedék a másiknak adott át, amikor bemutatta a Szentmisét. Megjegyzem azért, hogy van olyan kánon rész, amelyről tudjuk, ki írta. Keleti testvéreink, görögkatolikus testvéreink tudják, hogy Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil, Vazul pontosabban, írt kánont a szentmisével kapcsolatban. De valóban több olyan szöveget használtak, amiről nem tudjuk, ki volt igazából a szerzője. Nagyszent Gergely pápa mégis azt mondja, hangsúlyozza a tanár úr, hogy az egyház úgy ítéli helyesnek, ha a legszentebb pillanatokban nem állunk meg az ihletett szent férfiak szavánál, hanem hozzáfűzzük az Úr imádságát. Ezért a kánonhoz szorosan csatlakozik a mi atyánk elimádkozása. A keleti egyházban is, jegyzi meg a tanár úr. Hozzáteszem, nem szeretnék most a mi atyánkról bővebben, teljesség reményében, úgysem lehet beszélni, hiszen már többször elmélkedtünk a mi atyánk imádságáról a lélek szavában. De mégis, mivel a szentmisében ott van, ezért érdemes egy pillanatra megállni, fölidézni a mi atyánk imádságának a lényegét. Tanár úr ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy azon túl, hogy az Úr ajkáról tanult imádság, s így pusztán ennek erejéből szentelő hatású, két okból különösen is helytálló, hogy a szentmise elpontján ott legyen a mi atyánk. Elsősorban azért, mert úgy kéri Isten bocsánatát, hogy kifejezi mindannyiunk megbocsátását az ellenünk vétkezőkkel. Enélkül a szándék nélkül ugyanis nem lenne érvényes a szentmisében való részvétel. Talán emlékeznek a kedves hívek az Úr Jézusnak arra a szavára, amit mond az embereknek, hogyha áldozatodat az oltárra viszed, és valami panasza van ellenfelednek, társadnak ellened, akkor hagyd ott az áldozati adományt, menj, békülj ki vele, és utána áldozd föl adományodat. Ugyanezt fejezi ki a mi atyánk is. Kérnünk kell másrészt, hangsúlyozza a tanár úr, a mindennapi kenyerünket, és ne essünk tévedésbe. Sokan talán ilyenkor a földi életünk kenyerére gondolnak csak. Persze, hogy kell, hiszen Jézus erre is utal, de mégis lelki kenyeret is kérünk az Úrtól. Ez előkészíti az embert az Úrral való találkozásra a szent áldozásban. Tanár úr tovább folytatja, majd egy kicsit visszatérünk a mi atyánkhoz még, hogy az utolsó mondathoz a pap egy kibővítést fűz hozzá, kéri a gonosztól való szabadulást, és Isten békéjét mindannyiunk számára, hogy így biztosan várakozhassunk Krisztus újra eljövetelének napjára. És akkor egy kicsit talán térjünk vissza a mi atyánk lelkületéhez. Elmélkedtünk már a mi atyánkról, és ezért talán ismétlés az, amit most elmondok. De amikor az ember imádkozik, akkor elfoglalja saját helyét a létrendjében, sok mindent megköszön, lét eredetének és céljának, egyénileg és közösségben kér, könyörög, hálát ad és magasztal. Tehát az ember az imádságban csatolja vissza életét ahhoz, akinek mindent köszönhet, s akinek segítsége nélkül az ereje nem volna a földi harcokban való helytállásra, s nem beszélve az üdvösségre való eljutáshoz, írja Tarjányi Zoltán professzor úr. Megjegyzi, hogy az ószövetségi időszak ima életének a zsoltárok az alapjai. Az ószövetségi korban a zsinagógai Isten tiszteletet fogja át az ember közösségi ima életét. De az egyén mindennapi életében az Istenhez való szólásnak is a zsoltárok könyve adta az alapot. A második isteni személy, a fiú örök dialógusban áll az atyával, már az idő kezdete előtt, tehát az anyag megteremtése előtt is. Amikor megtestesült és fölvette az emberi természetet, emberi mi voltában folytatja az állandó párbeszédet Istennel. Jézus a korabeli egyéni és közösségi imádságokat is végezte, de sokszor félrevonult magányos helyekre, hogy a rejtekben szíve legmélyéből szóljon az atyához. Ezzel azt jelezte, hangsúlyja Tarjányi professzor úr, hogy az imádság nem csupán a hit kifejező eszköze, hanem a hit a személyes viszony táplálója az Istennel. Rá atyához tekint, akiben tökéletesen megbízhat, akire fenntartások nélkül ráhagyatkozhat. Úgy beszélt Istennel, Jézus, mint ahogy az ember az apjával, bizalommal, bátran, ugyanakkor tisztelettel és engedelmes lelkülettel. A láthatatlan Istenről szóló tanítása a hozzávaló viszonyával, de ima életével is kinyilatkoztatta az ember szerető Istent, akinek lényegét e szóban ragadta meg, ahogy az imádságot kezdjük. Abba, Atya. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vét.